Márk evangéliuma 15. és 16. fejezet. Jézust késő éjszaka tartóztatták le a Gecsemáné kertben, és azonnal Kajafás főpap és néhány vezető elé állították. Egy törvénytelen éjszakai pert tartottak, amelynek során megkísérelték összegyűjteni azokat a vádakat, amelyekkel Jézust a római törvényszéken vádolni lehetett volna. Elhatározták, hogy Jézust halálra kell ítélni, de nem rendelkeztek a halálbüntetés meghozatalához szükséges hatalommal, mert ezt a büntetést csak Róma szabhatta ki. Vallási pert folytattak Jézus ellen, amelynek során sok tanút idéztek meg, akik nem tudtak egymással megegyezően vallani. Végül a főpap azt kérdezte Jézustól: te vagy a Krisztus, az áldottnak a fia? Jézus ezt mondta: én vagyok, és meglátjátok az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőiben. A főpap erre megszaggatta ruháit, és így szólt: mi szükségünk van még tanukra? Más szóval nincs szükségünk tanukra, mert ez az ember maga ellen tanúskodott. Hallottátok az Isten káromlást, mi a ti véleményetek erről? Azok pedig együttesen kimondták az ítéletet, hogy méltó a halálra. Csak hogy a római törvényszék nem fogja őt halálra ítélni a zsidóvallás elleni istenkáromlás miatt. Ők tudták, hogy amikor Pilátus elé állítják, akkor más vádpontokkal kell előhozakodjanak, mert a vallásos vádaknak nincs hitele a római törvényszéken. Korán reggel haladéktalanul határozatot hoztak a főpapok a vénekkel, az írástudókkal és az egész nagy tanáccsal együtt. Azután Jézust megkötözve elvitték és átadták Pilátusnak. Jézust Pilátus előtt Róma elleni lázítással vádolták, amelynek során ő azt állította, hogy ő egy király, és ugyanakkor azt a hamis vádat is felhozták ellene, hogy azt mondta, hogy ne fizessenek adót a Cézárnak. A Róma elleni lázítás halálos büntetést vonhatott maga után. Pilátus pedig megkérdezte tőle: te vagy a zsidók királya? Ő így válaszolt neki: te mondod. A főpapok hevesen vádolták őt. Pilátus ismét megkérdezte tőle: nem felelsz semmit? Nézd, mennyire vádolnak. Jézus pedig többé semmit sem válaszolt, úgyhogy Pilátus nagyon elcsodálkozott. Ünnepenként el szoktak bocsátani nekik egy foglyot, akit ők kívántak. Barabás is fogságban volt azokkal a lázadókkal együtt, akik a lázadás idején gyilkosságot követtek el. A sokasság tehát felmenve Pilátus elé, kérte tőle azt, amit mindig megtett nekik. Ő pedig megkérdezte tőlük: akarjátok, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? Mert tudta, hogy irigységből szolgáltatták ki Jézust a főpapok. A főpapok azonban felbújtották a sokaságot, hogy inkább Barabás elbocsátását követeljék. Pilátus ismét megszólalt. Ezt mondta nekik: mit tegyek akkor azzal, akit a zsidók királyának mondotok? Azok ismét felkiáltottak: feszíts meg! Pilátus megkérdezte tőlük: de mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltották: feszíts meg! Pilátus eleget akart tenni a sokaság kívánságának, és szabadon bocsátotta nekik Barabást. Jézust pedig miután megostoroztatta, kiszolgáltatta, hogy megfeszítsék. Éveken keresztül a Biblia kritikusai azt állították, hogy a bibliai beszámolók nem hitelesek a Pilátusra tett utalások miatt. Addig az időpontig a Rómáról szóló történeti forrásokban nem volt egyetlen utalás sem arra, hogy bármikor is egy Pilátus nevű ember lett volna Júdea római kormányzója. De amikor Cézáreában kezdtek ásatásokat folytatni, rábukkantak egy igen érdekes kőtáblára, amelyen Pilátusnak, Júdea kormányzójának története szerepelt. Az összes bibliakritikus vádpontja azonnal hitelét vesztette, és a Biblia ismét kiállta a hitelesség próbáját. Azóta több archeológiai felfedezés erősítette meg Pilátus létezésének valódiságát, és egyre többet tudunk életének történetéről. Sokan minden pillanatban készen állnak arra, hogy megkérdőjelezzék a Biblia hitelességét, és hatalmas reklámot tudnak csapni maguk körül akkor, amikor a Biblia hitelességét vonják kétségbe. De amikor megtalálták Pilátus kőtábláját, a sajtó alig írt valamit róla. A fickók csak behúzták a nyakukat, és elsonfordáltak abban a hiszemben, hogy az emberek elfelejtik korábbi vádpontjaikat. Jézust azzal vádolják tehát, hogy a zsidók királya, de ő valójában több annál. Ő a dicsőség királya. És Jézus nem védekezett. Ézsaiás ezt írta. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a jó, amely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki a száját. Lehet, hogy az a sokaság, amely Pilátus előtt állt, nem azért jött oda, hogy Jézus ítéletét nézze végig, hanem azért jöttek, hogy Barabást kiszabadítsák. Tudjuk, hogy a Barabás elleni vád Róma elleni lázítás volt, ami a zsidók szempontjából egyáltalán nem volt gonosz tett. Rómának gyakran voltak Júdeában gondjai a lázadásokkal, mert ott sok olyan buzgó hazafi élt, aki utálta Róma hatalmát. Ezért aztán állandóan fellázadtak a római uralom ellen. Lehet, hogy emiatt Barabás az emberek szemében egy nemzeti hős volt, mert volt mersze szembeszállni Rómával. Az emberek talán azért mentek oda, hogy Barabás szabadonbocsátását kérjék, és lehet, hogy nem nagyon voltak tisztában azzal, hogy ki is volt Jézus. Gyakran mondják azt, hogy lám, a tömegnek milyen hullámzó érzelme van, hiszen néhány nappal ezelőtt még azt énekelték, hogy Hozsánna, Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, és most azt kiabálják, hogy feszíts meg. De lehet, hogy a két tömeg teljesen különböző emberekből állt, és nem kellett megváltoztassák a véleményüket. Azok, akik azért voltak ott, hogy Jézust halálra ítéljék, a főpapok és az írástudók voltak. A többiek pedig Barabás kiszabadítása miatt gyűlhettek össze. Pilátus egy olyan kérdést tett fel nekik, amely mindannyiunk számára aktuális. Azt kérdezte, mit tegyek akkor azzal, akit a zsidók királyának mondotok? Mindenki el kell döntse a szívében, hogy mit fog tenni Jézussal. Mert valamit mindenképpen tenni kell vele. Ő radikális, és ezért nem lehetsz közömbös vele szemben. Vagy hiszel, vagy nem hiszel neki. Vagy elfogadod őt, vagy elutasítod. Ha nem fogadod el őt, akkor elutasítod, és ha nem vallod őt meg, akkor tagadod. Mindannyian el kell döntsétek ezt, mert nincs középút. Pilátus volt a bíró, és az embereket kérte fel arra, hogy irányítsák a döntését. Ez szokatlan bírói magatartás volt, de ebben az esetben ez igen nagy jelentőséggel bírt, mert az emberek választása lett a döntés. Mindenki számára egy személyes döntés, és senki sem hagyhatja Pilátusra a saját magára vonatkozó döntést, ugyanakkor így teljes felelősséggel is tartozik a döntéssel kapcsolatban. Bizonyos értelemben mindnyájan Jézus Krisztus bírái vagyunk. Vajon valóban Isten fia volt? Vagy pedig egy sarlatán csaló? Vajon valóban a világ bűneiért halt meg? És vajon valóban feltámadt a halálból? Vagy az egész csak egy csalás? Mindnyájan el kell döntsük, hogy ezek valóban hiteles történelmi tények, vagy téves információk. Végül tehát mindenkinek magának kell döntenie, hogy mit tesz Jézussal kapcsolatban, akit a Krisztusnak neveznek. Az irónia ebben az, hogy a rávonatkozó döntésed egyáltalán nem fogja befolyásolni az ő sorsát, de annál inkább befolyásolni fogja a te sorsodat. Ha hiszel benne, elfogadod őt és megvallod az emberek előtt, akkor örök életet kapsz ezért, ha nem hiszel benne azonban, akkor sorsod örök kárhozat lesz. Ez egy mérhetetlenül fontos dolog, mert én vagyok a bíró, de az ítéletem saját sorsomat határozza meg. Jézus az marad, aki, és aki volt, és aki mindig is lesz. A te döntésed nem fogja ezt megváltoztatni, viszont azt fogja meghatározni, hogy hol fogod tölteni az örökké valóságot. Pilátus szeretett volna a tömeg kedvében járni, és az ítéletkor saját kényelmi szempontjait vette figyelembe. Behódolt a tömeg akaratának, ugyanakkor tudta, hogy hibásan ítél. Veled is megtörténhet, hogy a szívedben tudod, hogy mi az igaz és mi a helyes, tudod, hogy mit kellene tegyél, de a külső nyomás arra kényszerít, hogy rosszat dönts és rosszat cselekedj. És milyen szomorú, amikor valaki enged a nyomásnak, ahelyett, hogy az igazság mellett állna ki. Pilátus az emberek kedvében járva szabadon bocsátotta Barabást, és Jézust átadta, hogy feszítsék keresztre. Előtte viszont megostoroztatta. Ez az ostorozás az egyik legkegyetlenebb római kínzásfajta volt. Olyan szörnyű büntetés volt, hogy törvényt hoztak arra, hogy egyetlen római állampolgárságú foglyot sem lehet megostorozni, mielőtt egy szabályszerű perben el nem ítélik őket. Az ostorozás célja az információ kikényszerítése volt. A foglyot egy oszlophoz kötözték úgy, hogy a háta kifeszített állapotban került, és egy bőrostorra ólom és üvegdarabokat erősítettek, és ezzel gyakorlatilag darabokra szaggatták a fogoly hátsó felét. 39 ütést mértek rá, és mellette mindig ott állt egy írástudó, aki lejegyezte a fogoly minden beismerő szavát. Az ostorozás során bevallottak mindent, amit elkövettek, mert ha vallottak, akkor az ütések kezdtek gyengülni. A római kormány sok felfedetlen bűntényt tudott megoldani ezzel a módszerrel, amely annyira fájdalmas volt, hogy a feljegyzések szerint sokan beleőrültek az ütésekbe. Ezt a sorozatot ritkán tudták túlélni a vérvesztesség és a szörnyű fájdalmak miatt. Jézusnak nem volt mit bevallania, és ha nem volt vallomás, akkor az ostor egyre erősebben csapódott bele, amíg valamilyen vallomás ki nem szaladt a száján. Ennek hiányában Jézus a legerősebb ostorozást kaphatta, de ezzel még semmi sem ért véget. A katonák elvitték őt a palota belsejébe a helytartóságra, és összehívták az egész csapatot. Fölöltöztették bíborba, tövisből font koronát tettek a fejére, és elkezdték köszönteni. Üdvözlégy, zsidók királya! Ez a tövis korona figyelemre méltó, de honnan is ered a tövis? Az egy Mózesben, amikor Ádám fellázadt Isten ellen, Isten elkezdte sorolni a férfi és az asszony elleni átkokat, és ezt mondta. Legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életeden át. Tövist és bogáncsot hajt neked. Ezek a tövisek Isten bűn elleni átkának eredményei voltak. Jézus itt készen áll a bűn átkának elhordozására, így igen találó, hogy tövis koronával koronázzák meg őt. Nátszállal verték a fejét, leköbdösték és térthajtással hódoltak előtte. Szinte látjuk őket, szinte halljuk a röhögésüket. De nem kell túlzottan utálni őket, mert nincs bennük valódi elutasítás, csak buta szórakozásként teszik mindezt. Miután kigúnyolták, levették róla a bíbor ruhát, felöltöztették saját ruhájába, és kivitték, hogy megfeszítsék őt. Kényszerítettek egy arra menő embert, Cirénei Simont, Alexander és Rófusz apját, aki a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. Ha az utcán mentél, és egy római katona rátette a kardlapját a válladra, és azt mondta, hogy vidd a csomagomat egy mérföldön keresztül, akkor erre törvényesen kötelezhetett. A törvény szerint viszont egy mérföld után letehetted a csomagot, és elmehettél. Ezzel kapcsolatban mondta Jézus, hogy ha arra kényszerítenek, hogy menj velük egy mérföldet, akkor te menj kettőt. Simon vállára tették hát a kardlapot, és kényszerítették arra, hogy vigye a keresztet. Simon bizonyára a Páska ünnepére érkezett Jeruzsálembe, akárcsak a többi felnőtt zsidó férfi a világ minden tájáról. Éppen ott állt, és ezért a római katona pont az ő vállára helyezte a kardlapot. több érdekes utalást is találhatunk azzal kapcsolatban, hogy annak ellenére, hogy Simon eddig nem ismerte Jézust, mégis valószínű, hogy megtért, és igen fontos szerepet vállalt a korai egyházban. Az apostolok cselekedeteinek 13. fejezetében ezt olvashatjuk. Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító. Barnabás és Simeon, akit Niggernek is hívtak. Ez azt jelenti, hogy azon vének között szerepelt, akik Pált és Barnabást az első missziós útjukra küldték ki. Rufus és Alexander voltak a fiai. A Bibliában több utalást is találunk Rufusra, és valószínű, hogy Márk azért jegyzi meg azt, hogy kik voltak a fiai, mert mindnyájan ismertek voltak a korai egyháztagok számára. Elvitték őt a Golgota nevű helyre, ami azt jelenti koponya hely. Azt gondoljuk, hogy azért nevezték koponya helynek, mert a jeruzsálemi városfal damaszkuszi és heródesi kapuja között egy puszta sziklaszír található, amely egy ókori kőbánya maradványa, amelynek egy koponyához hasonló formája van. Az is lehet, hogy azért nevezik koponya helynek, mert a rómaiak itt feszítették keresztre a foglyok többségét. A keresztre feszítésük után addig hagyták őket ott, amíg meghaltak, és néha 6 napig is eltartott a haláltusájuk, hiszen tulajdonképpen éhen és szomjan haltak. Utána lehet, hogy csak egyszerűen levágták őket a keresztről, és a kutyák és a madarak lakmároztak a hullákból. Lehet, hogy sok keresztre feszített ember koponyája hevert szerteszét azon a helyen, és ebből eredt a hely neve. Személyes véleményem szerint az első lehet igaz, mert a mai napig látható, hogy a sziklának emberi koponyához hasonló formája van a Moriá hegy tetején. És mirhásbort adtak neki, de ő nem fogadta el. Volt egy irgalmas nőszövetség Jeruzsálemben, akik ezt a mirhásbort készítették, amelynek fájdalomcsillapító jellege volt, és eltompította a foglyok érzékeit, hogy ne érezzék annyira a keresztrefeszítés fájdalmát. Amikor a foglyokat hozták megfeszíteni, akkor mindig hoztak nekik ebből az italból. Jézusnak is felajánlották ezt, de igen jelentős, hogy ő visszautasította ezt azért, hogy megízlelje a halált minden ember helyett, és hogy tudja, hogy milyen szenvedni. A követői közül sokat szintén keresztre feszítettek azért, mert hittek Jézus Krisztusban. Amikor Pétert keresztáltali halálra ítélték, akkor ő azt kérte, hogy a fejjel lefelé való keresztre feszítés kiváltságában részesülhessen, mert azt mondta, hogy ő nem méltó arra, hogy ugyanolyan keresztre feszítésben részesüljön, mint az ő ura. Jézus kétségtelenül tudta, hogy a követői közül sokakat halálra köveznek, keresztre feszítenek, halálra vernek és megégetnek, és ezért visszautasította a csillapítóitat, hogy megismerje a halál fájdalmát, és később képes legyen megvigasztalni azokat, akik ugyanezen a fájdalmon és tortúrán fognak keresztül menni érette. Ekkor keresztre feszítették és megosztottak a ruháin, sorsot vetve, hogy ki mit kapjon. Lehetett neki szandája, alsó köntöse, derékköve, turbánja, és aztán az a köntös, amelyet szerető kezek szőttek számára, egyetlen varrat nélkül. Miután megosztottak a ruháin, sorsot vetettek a köntösére, mert azt mondták, hogy értelmetlen azt szétszaggatni, mert senkinek sem használ egy ronydarab. 9 óra volt, amikor megfeszítették. Felirat is volt a kereszten az ellene emelt vádról, amely így szólt. A zsidók királya. Amikor egy foglyot halálra ítéltek, akkor az volt a szabály, hogy maga vitte a keresztjét, és vele együtt 4 római katona menetelt a vesztőhelyre. Az egyik katona elölment, és egy táblát tartott, amelyre ráírták a fogoly elleni vádakat. Ez a menet mindig a leghosszabb úton járta végig a várost, és nagyon nagy zajt csapott, hogy az emberek szívében félelmet ültessen a Rómával szembeni lázadással kapcsolatban. Jézust is végigvitték a városon, és amikor a keresztre feszítés helyére érkeztek, akkor a vádat rászegezték a keresztjére. Vele együtt feszítettek keresztre 2 rablót, egyet jobb, egyet pedig bal keze felől. És így teljesedett be az írás, amely ezt mondja. A bűnösök közé számlálták. Az arra járók fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták. Nosza te, aki lerombolod a templomot, és felépített 3 nap alatt, mentsd meg magadat, szállj le a keresztről. Jézustól egyszer jelt kértek, és ő azt mondta, hogy rombolják le a templomot, és ő 3 nap alatt felépíti azt. Ők azt hitték, hogy Jézus arról a templomról beszél, amelyet Heródes kezdett építetni, és azt válaszolták, hogy 47 éve épül ez a templom, és akkor hogyan mondhatod, hogy 3 nap alatt felépíted? Nem értették, hogy Jézus a testének templomáról beszélt. És valóban elpusztították a testének templomát, de 3 nap alatt ismét felépítette azt, mert feltámadt. Azt mondta, én odaadom az életemet, hogy utána újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem. Én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ha keleten jártatok, akkor el tudjátok képzelni az emberek fejcsóválását. Ott az emberek, amikor egymással alkudoznak az utcán, vagy nézeteiket fejtik ki egymásnak, akkor igen hevesen gesztikulálnak. Ha elmentek a jópiacra és megfigyelitek a kecskék és juhok adásvételét, láthatjátok, hogy az emberek kiabálnak egymással, toppantanak a lábaikkal, integetnek a kezeikkel, hevesen csóválgatják a fejüket, és miközben hallgatjátok őket, azt gondoljátok, hogy a következő pillanatban előkapják a késeiket és megölik egymást. Aztán végül egymás kezébe csapnak, megkötik az üzletet, gazdát cserél a pénz és a kecske. Ez a kultúrájuk és a temperamentumuk, hiszen maximális érzelmi csúcson működnek. Ezek az emberek is kiabálva csóválják a fejüket Jézussal szemben. Hasonlóan csúfolódtak a főpapok is maguk között az írástudókkal együtt, és így szóltak. Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. 2 kijelentés, amelyből az egyik igaz, a másik hamis. Igaz, hogy megmentett másokat, mert ez volt a küldetése, és az emberek sokasága menekült meg általa. Vakok láttak, sánták jártak. Lázárt a halálból támasztotta fel, másokat megmentett, és ezt nem tagadhatták. Még az ellenségei is megvallották ezt. A téves állítás az, hogy önmagát nem tudja megmenteni. Meg tudta volna menteni magát, hiszen fellebbezhetett volna Pilátushoz, mert Pilátus nagy erőfeszítéseket tett arra, hogy szabadon engedhesse őt. János evangéliumából még világosabban kiderül, hogy Pilátus nagyon szerette volna őt szabadon bocsátani. De Jézus egyáltalán nem működött együtt Pilátussal, és nem válaszolt neki. Valószínű, hogyha a megfelelő dolgokat mondta volna Pilátusnak, akkor ő egyszerűen csak kijelenthette volna, hogy menjetek innen ti zsidók. Szerintem Jézus a tömeget is meg tudta volna nyerni magának. Az érzelmek igen magasra hágtak, de ha hozzájuk szól, akkor meg tudta volna menteni magát. Vagy ott volt az a lehetőség, amelyről Péternek is szólt már korábban. Tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, azok kard által vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg az atyámat, hogy adjon mellé most 12 sereg angyalnál is többet? Vajon nem kell-e kiinnom azt a poharat, amelyet az atya adott nekem? Megmenthette volna önmagát, ha hívja az angyalokat, hogy mentsék ki a gonoszok kezéből. Meg tudta volna menteni önmagát, de ezt nem tette. És ebben a kijelentésben irónia is van. Másokat megmentett, önmagát nem tudja megmenteni. Ez az állítás igaz, mert ha másokat akart megmenteni, akkor önmagát nem menthette meg. Hiszen ha megmenti önmagát, akkor másokat nem tud megmenteni. Az egyetlen út, hogy másokat megmentsen az, hogy önmagát nem menti meg. A Krisztus, az Izrael királya szálljon le a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Azok is gyalázták, akik vele voltak megfeszítve. Lukács evangéliumából tudjuk, hogy később az egyik embernek a szíve megváltozott. Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön 3 óráig. Nincs egyetlen olyan természeti jelenség sem, amellyel ezt a sötétséget meg lehetne magyarázni. Nem lehetett napfogyatkozás, mert a keresztre feszítés a páska ünnepekor történt, amikor holdtölte volt, és a hold meg a nap egymással ellentétes oldalon találhatók ilyenkor a földhöz képest. Ez a sötétség olyan volt, mintha a mennyország is elfátyolozná magát az emberek által elkövetett szörnyű gyilkosság elől. 3 órakor Jézus hangosan felkiáltott. Eloi, Eloi, láma sabachthani! Ami azt jelenti, én Istenem, miért hagytál el engem? Márk a Jézus által beszélt arámi nyelven adja vissza az ő szavait azért, hogy megértsük, hogy nem Illést hívta, hanem az Istent. A 22. Zsoltár így kezdődik. Én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz. Éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Pedig te szent vagy, trónodon ülsz, rólad szólnak Izrael dicséretei. Isten szentsége miatt hagyta el Jézust a kereszten, mert a bűn mindig elválasztja az embert Istentől. Amikor a világ bűnei Jézus vállára kerültek, akkor az atyával való szoros kapcsolata megtört. Őt, aki kezdettől fogva Istennél volt, őt, aki Isten dicsőségében osztozott már a világ kezdete előtt, őt itt hagyta el Isten, amikor a mi bűneinket ráhelyezi. Minden ember helyett megízlelte a halált, és megtapasztalta a bűn következményeit, amely lelki halál és Istentől való elszakadás. Ezért kiáltotta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Hogy Isten minket soha se kelljen elhagyjon. Isten segítsen minket, hogy soha ne kelljen Jézus ezen imádságát megismételjük. Azok, akik bűnben élnek, akik nem fogadják el Jézust megváltójuknak, megtapasztalják az Istentől való elválasztottságot, amely maga a lelki halál. A Biblia szerint már akkor halottak, amikor még életben vannak, és a következmény az örökké való második halál lesz. Jézus azt mondta, hogy akkor szól a bal keze felől állókhoz is, menjetek előlem átkozottak. Ez az Istentől való elválasztotás. Néhányan az ott állók közül, akik meghalották, így szóltak. Nézd, Illést hívja. Valaki elfutott, megtöltött egy szivacsot ecettel, nátszára tűzte, inni adott neki, és így szólt. Lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye. Jézus azonban hangosan felkiáltva kilehelte lelkét. Amint mondta, senki sem veheti el az életemet tőlem, hanem én adom oda azt. Megvan az erőm, hogy letegyem, és megvan az erőm, hogy ismét visszavegyem. Ezért igen nagy hiba volt, hogy az egyház oly sok éven keresztül a zsidókat vádolta Jézus keresztre feszítéséért. Nem ők a felelősek, hanem mi mindnyájan. Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Isten fogta a templom kárpitját, amely egyesek szerint 45 cm vastagon szőtt anyag volt, és egyszerűen ketté hasította tetőtől talpig. És mit jelképezett ez a kárpit? Azt, hogy az Isten megközelíthetetlen volt az ember számára. Egyedül csak a főpap mehetett be egy évben egyszer a kárpit mögé. De amikor Krisztus halála bekövetkezett, Isten ketté szakította ezt a kárpitot, és ezzel kijelentette, hogy gyertek bátran a kegyelem trónusához, hisz irgalmat nyertek. Mert Jézus minden ember számára megnyitotta az utat Isten felé. Isten többé nem megközelíthetetlen. Mi mindnyájan mehetünk ma Isten elé, Jézus Krisztuson keresztül, mert a kárpit ketté hasadt, és az út szabad számunkra is. És milyen dicsőséges dolog, hogy mi oda mehetünk Isten elé a Krisztusban. Nem kell előtte 100-szor megmosakodjunk, nem kell áldozzunk, mert az az egy áldozat olyan tökéletes, hogy mindannyiunk számára elegendő volt. Jézus azt mondta, hogy Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki a lelkét, ezt mondta. Bizony, ez az ember Isten fia volt. A százados látta, hogy Jézusnak megvolt a hatalma arra, hogy egyszerűen elbocsássa a lelkét, és csodálkozott ezen a hatalmán. Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték. Lehet, hogy a város faláról figyelték, amely igen közel, körülbelül 60 méterre lehetett. Köztük a Magdalai Mária, továbbá Mária, a kis Jakab és József anyja, valamint Salomé. Mária az anyja ott állt a kereszt mellett, és olyan közel volt, hogy Jézus beszélni tudott hozzá. És János is ott állt vele együtt. A többi Mária, a Magdalai, akiből Jézus hét ördögöt űzött ki, és Mária, a kis Jakab anyja, aki valószínűleg Alfeus felesége volt, és Szalomé, kissé távolabb álltak a kereszttől. Akik követték őt és szolgáltak neki, amikor Galileában volt, és sok más asszony is, akik vele mentek Jeruzsálembe. Bizonyára nem sokszor gondoltatok arra, hogy amikor Jézus a tanítványokkal vándorolt, bizony szükségük volt ételre, amikor elszakadt a ruhájuk, akkor valaki meg kellett varja azt, és az asszonyok egy csoportja főzött és kiszolgálta őket ezekben a gyakorlati dolgokban. Amikor beesteledett, mivel az előkészület napja, vagyis a szombat előtti nap volt, eljött Arimátiai József, a nagy tanács tekintélyes tagja, aki maga is várta az Isten országát. Bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Pilátus csodálkozott azon, hogy már meghalt, ezért hívatta a századost, és megkérdezte tőle, hogy meghalt-e már. Amikor ezt megtudta a századostól, kiadta a holttestet Józsefnek. Ő pedig gyolcsot vásárolt, levette őt, begöngyölte a gyolcsba, elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, és követ hengerített a sírbolt bejárata elé. A Magdalai Mária és Mária a József anyja pedig figyelte, hogy hová helyezték őt. Az egyik evangélium írója elmondja, hogy a keresztre feszítés helye közelében volt egy kert, amelyben egy sírbolt állt, amelyet még sohasem használtak azelőtt. Ebbe a sírba helyezték Jézust. A Golgota hegy mellett felfedezték egy ókori kert maradványait, amelyben öntöző tartályok is voltak, és ebben a kertben egy sírbolt is található. Meggyőződésem szerint ez az a sírhely, amelyben feküdt Jézus 3 nap és 3 éjjel. Mindig nagyon megrázó élmény belépni ebbe a sírboltba, és arra gondolni, hogy valószínűleg itt feküdt Jézus teste 3 nap és 3 éjjel. A sírhely előtt található annak a sziklának a helye, amelyet ajtóként használtak. A szikla nincs ott, de látható az a járat, amelyben valamikor a zárósziklát görgették ki és be. Itt azt olvashatjuk, hogy ez a sírhely az Arimátiai Józsefé volt, aki gazdag ember volt. Ő kikérte Jézus testét, becsavarta a gyolcsba, majd elhelyezte a sírboltba. Az idő rövidsége miatt, mivel este 6 órakor kezdődött az ünnepnap, nem volt idejük bekenni az illatos kenőcsökkel a testet. A test begöngyölése viszont igen nagy tudást igényelt. Amikor elmúlt a szombat, a Magdalai Mária és Mária a Jakab anyja, valamint Szalomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratától? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve. Pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk. Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahová őt tették. De menjetek el, mondjátok meg tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Az első húsvéti reggelen megérkeznek a nők a sírhelyhez. A temetés után oda gördített kő mögött Isten halott koncepciója feküdt. Jézus azért jött, hogy felfedje az atyát az embereknek. Az emberek elvesztették szem elől Istent, és nagyon sok téves elképzelésük volt Istenről. Még azok is sötétségben jártak, akik tanulmányozták az írásokat, és Jézus azért jött, hogy felfedje Isten valóságát az emberek előtt. Istent soha senki sem látta, az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Fülöpnek azt mondta, annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Azért jött, hogy megmutassa az atyát, és egy olyan Istent fedett fel, aki szeret, együtt érez, és aki érzékeny és gondol az emberek szükségleteire. Jézus mindig csak jót tett, segítette a nehézségben levőket, megnyitotta a vakok szemét, megerősítette a sántákat, életet adott a halottaknak, és azt mondta, ha engem láttok, az atyát láttátok. Láttátok, hogy Isten mennyire szeretne az emberrel közösségben lenni. De az emberek elutasították a szeretet Istenét, és kegyetlen gyűlölettel keresztre feszítették Jézust, és behelyezték a testét a sírboltba, majd ennek nyílásához gördítették a zárókövet. A kő mögött pedig ott feküdt Isten halott koncepciója. Ugyanakkor a kő mögött volt egy halott vallás is, mert Jézus egy teljesen új vallást hozott az emberek számára, amely különbözött minden eddigitől. Az emberek minden vallása azon alapult, hogy az embernek kell elérni az Istenhez, de Jézus kijelentette, hogy Isten lenyúlt az emberekért, hogy elérje őket. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Minden vallás felsorolta azokat a munkálkodásokat, amelyeken keresztül az ember méltóvá válhat Istenhez. Jézus azt mondta, hogy Isten csak azt kéri, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Ahelyett, hogy azokról a cselekedetekről beszélt volna, amelyeket az embernek kell megtenni, inkább arról szólt, hogy Isten mit tett az emberért. Az ember megváltása nem saját cselekedetein, hanem Isten munkálkodásán, és az embernek ebbe vetett hitén nyugszik. De ők elutasították ezt a megváltáson alapuló vallást. A görögök azt állították, hogy a megváltás lehetetlen, és ha egy ember rosszá vált, akkor semmilyen remény nem volt az ő megváltására. De Jézus azt mondta, hogy van remény. Azt mondta, hogy megváltani jöttem, és azért jött, hogy megkeresse és megmentse az elveszetteket, és reményt hozzon az emberek számára. De ők ezt elutasították, megfeszítették őt, és a kő mögött a megváltás reménye halott volt. De a hét első napján korán reggel odamentek, és mit találtak? A kő el volt gördítve. De vajon miért? Vajon azért, hogy Jézus kijöhessen? Nem azért. Jézusnak nem volt arra szüksége, hogy kiengedjék onnan, mert át is léphetett volna a zárt kövön keresztül. Később átlépett annak a háznak a falán, amelyben a tanítványok voltak. A követ tehát azért görgették el, hogy bejöhessenek és láthassák Isten munkáját. Érdekes, hogy amikor mentek a sírhely felé, akkor azon aggodalmaskodtak, hogy ki fogja elgörgetni a követ. Tipikus aggodalom, mert igazából teljesen fölöslegesen aggódtak. És mi magunk is gyakran ugyanígy járunk. Mire az aggodalmunk helyszínére érünk, Isten már elkészítette a helyet, és mindenről gondoskodott. Isten elgörgette a követ. Az aggodalom az idő és az energia értelmetlen elhasználása. Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket. És senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Az angyal azt mondta nekik, hogy mondjátok el ezt a tanítványoknak és Péternek. És hol volt Péter utoljára, amikor találkoztunk vele? A kétségbeesés határán volt, mert elbukott. Amikor a kakas megszólalt, és Péter, Jézus proféciája szerint háromszor tagadta meg őt. Ekkor Péter kiment, és keservesen sírt, mert olyan csúfosan elbukott. Hisz Jézus ezt mondta előtte. Mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert megvan írva. Megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Péter ezt mondta neki. Ha mindenki meg is botránkozik, én akkor sem. Jézus így szólt hozzá. Bizony mondom néked, te még ma, ezen az éjszakán, mielőtt kétszer megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Ő azonban annál inkább mondta. Ha meg kell is halnom veled, akkor sem tagadlak meg. És aztán megtörtént, hogy háromszor megtagadta őt. Ekkor láttuk utoljára. A feltámadt úr első üzenetében egy külön kis adalék volt, hogy mondjátok meg Péternek. Az üzenet pedig ezt jelentette. Tudom, hogy elbuktál, Péter, de én nem végeztem veled. Feltámadtam, Péter, és egy új fejezet kezdődik, egy új élet. Nagyon érdekes nyomon követni azt a különleges utat, amelyen keresztül az Úr helyreállítja Péter hitét. Vannak olyan bibliakritikusok, akik szerint Márk evangéliumában nem kellene belefoglalni ennek a fejezetnek a 9. verstől a végéig tartó részét, mert ez csak egy későbbi író toldotta hozzá, és így nem volt benne az eredeti kéziratban. Ezen feltevésüket arra alapozzák, hogy ez a rész hiányzik két ókori kéziratból, a sínai és a vatikáni kézirat nem tartalmazza őket. És ez a két legrégibb, ma is ismert teljes kézirat. A sínait körülbelül Krisztus szerint 400-ban írták. A sínai hegyen találták meg a Szent Katalin kolostorban, és ez a kézirat valóban nem tartalmazza ezt a részt. Viszont a kéziratok legnagyobb részében ott található. Ezeket igaz, hogy később másolták, viszont két korai egyházatja, Irenaeus és Hippolytus, mindketten idéznek Márk evangéliumának ebből a részéből. Az érdekesség az, hogy mindketten Krisztus szerint 200 és 300 között éltek, és kétségtelen, hogy a sínainál régebbi kéziratokból kellett idézzenek, mert már halottak voltak, mielőtt ezt a kéziratot lemásolták volna. Erőteljes bizonyíték ez tehát arra, hogy ez a rész valóban az eredeti Márk evangélium része volt, és kitörölték a sínai és a vatikáni kéziratokból, amelyek mindketten az egyiptomi Alexandriából származtak. Az Antiókiából származó összes kézirat viszont egytől egyig tartalmazza ezt a részt. A hét első napján korán reggel, miután feltámadt, először a Magdalai Máriának jelent meg, akiből 7 ördögöt űzött ki. Ő elment és megvitte a hírt a követőinek, akik gyászoltak és sírtak. Ez már a 3. nap volt, és ők még mindig síratták, hiszen teljesen ki voltak bukva. Minden reményüket Jézusba vetették, abban reménykedtek, hogy ő megalapítja a királyságot, és teljesen összetörtek a keresztre feszítése miatt. Mária odament hozzájuk, és elmondta, hogy látta Jézust a kertben, de nem hittek neki. Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Lukács evangéliumában többet olvashatunk erről, amint az Emmausi úton megjelent Jézus e két embernek. Ezek is elmentek és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Végül pedig megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Bizonyos értelemben véve megnyugtató, hogy ezek ilyen szkeptikusok voltak, mert ez még inkább bizonyítja a feltámadt Krisztust. De az igazi bizonyítékok a megváltozott életeik voltak. Figyeljük csak meg őket a feltámadás előtt és után. Ezután így szólt hozzájuk. Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. A megbízatás tehát most már az egész világra szól. Eredetileg Jézus Izrael elveszett bárányaihoz küldte őket, de most már az egész világra szóló megbízatást kaptak. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Jánosnál azt olvassuk, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Vagy az egyik, vagy a másik hajóban ülsz. Vagy hiszel, vagy nem. Vagy megváltott vagy, vagy átkozott. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik rá kezüket, és azok meggyógyulnak. Ezek a jelek akkor igazak, ha a tanítványok elmennek, és az egész világban hirdetik az evangéliumot. Ennek a hirdetése közben beszélhetnek új nyelveken, ördögöket űzhetnek ki, kígyókat vehetnek kezükbe. Emlékezzünk, hogy Málta szigetén egy mérges kígyó tekeredett Pál kezére, és a helyiek azt mondták, hogy bizonyára igen gonosz ember lehet, mert ennek ellenére, hogy megmenekült a hajótörésből, az istenek nem engedik, hogy tovább éljen. Várták, hogy Pál egyszer csak felfordul és meghal. Pál pedig csak lerázta ezt a kígyót a tűzbe, és miután nem halt meg, az emberek egy idő után azt kezdték mondogatni, hogy bizonyára Isten lehet, és istenként akarták imádni. Vannak olyan kultuszok, akik manapság is igen buta módon mérges kígyókkal szórakoznak, nyelveken beszélnek, és egymásnak adogatják a kígyókat. Egy másik extrém pásztor pedig mérges italt itatott a vénaivel, hogy megtudja, van-e elég hitük arra, hogy a templomban szolgáljanak. Egyeseknek nem volt elég hitük, és a pásztort gyilkossági kísérlettel vádolják. Amikor a sátán a templom tetejére állította, azt mondta neki: ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva. Angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus ezt mondta neki: viszont megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Az Úr sohasem kér arra senkit, hogy szándékosan veszélybe kerüljön, azért, hogy bármit is bebizonyítson. Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. A Biblia világosan mutatja a sorrendet. A jeleket sohasem lehet játékra, erőfitoktatásra, szórakoztatásra használni azért, hogy felkeltsük az emberek érdeklődését. A Bibliában a jeleket arra használták, hogy megerősítsék a kijelentett igazságokat. Akik manapság csodaszolgálatokkal járják a világot, és reklámozzák magukat azzal, hogy meggyógyítanak embereket, azok a jeleket és a csodákat arra használják, hogy az emberek figyelmét magukra vonják, és nem követik a Szentírásban leírtakat. A jelek célja, hogy megerősítsék az általuk hirdetett valóságot, hogy Jézus feltámadt a halálból. A jelek csak követték ezt, és nem jártak elől. Minden esetben, amikor a jeleket teszik első helyre, megváltoztatják az Isten által felállított sorrendet. Mert az első Isten igazságának kijelentése, és a jelek csak utána következhetnek.